a telefonban pedig Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Nem könnyű téma, amivel jövünk, ez pedig az a fajta hát sokkoló nyilatkozat, háború, amivel Európát megpróbálja az Egyesült Államok gyakorlatilag kiszorítani a béketárgyalásoknak, talán nem nevezni, de mindesetre tárgyalásokkal Oroszországgal, hiszen, hogy nem ártana tűzszünetet, meg hát előbb-utóbb ezt a háborút is befejezni. Na most nagyon úgy tűnik, hogy nagyon elkötelezettek. Utána finomodott persze egy kicsit ez a nyilatkozat, ami először hangzott el, hogy örüljünk, ha megfigyelőként akár, de hogy a tárgyalóasztalhoz nem engedik, hogy ennek van tényleg bármi realitása, mert láttunk már béketárgyalásokat sajnos a történelemből az elmúlt mondjuk 100-120 évből azért van mire alapozni, és az sose szokott jót szülni, de még ha a tárgyalófelek ülnek, sem garancia arra, hogy azután egy adott megállapodást néhány éven vagy évtizeden belül ne okozzon olyan fegyveres konfliktust. Hogy látod te ezt a kérdést?
Igen, ez egy nagyon nehéz szituáció, hogy ki ülhet oda a tárgyalóasztalhoz, és igen, egyetértek, bárki is a tárgyalóasztalnál, azért láttunk olyan békeszerződéseket, békediktátumokat, ahol nem jelentett semmi garanciát az, hogy az illető odaülhetett. Itt rögtön azzal kezdeném, hogy akár ha Kijev helyt kapna, akár hogyha az Európai Unió helyt kapna a tárgyalásoknál, ez egyáltalán nem jelentené azt, hogy beleszólásuk is lenne feltétlenül a végső döntésben. Az a kérdés, hogy most az orosz és az amerikai fél tényleg egy ilyen két oldalon megkötött különbékét szeretne létrehozni, amiben végeredményben diktátumként el kell majd fogadnia ezt a szerződést Kijevnek, illetve az Európai Uniónak, vagy pedig azért itt elegen, ez inkább egy ilyen politikai nyomásgyakorlást szolgálnak ezek az erős kifejezések.
Hát nagyon más nem szolgálhatnak, mert a józan ész alapján ugye egy ilyen típusú, még ha az Egyesült Államok aktívan részt is vesz benne, de hogy Ukrajna ne üljön ott egy ilyen tárgyaláson, az önmagában egy nonsens.
Igen, nyilván ennek nincs realitása. Nagyon csúnya példát hozva az első világháború végét lezáró, ez a volt abszolút diktátumnak tekintető béke szerződések esetében is, még ott is odaülhettek a végén a tárgyalóasztalhoz azok a felek, akik egyébként a rövidebbet húzták az adott tárgyalás során. Tehát nem igazán tartom elképzelhetőnek én se, hogy semmilyen módon nem képviselteti magát egy ilyen tárgyalás folyamán Ukrajna. Ennek igazából nincs nagy jelentősége. Most ugye azt láthatjuk, az nyilván egy valahol üdvözlendő dolog, hogy az orosz és az amerikai fél tárgyalóasztalhoz ült. Ez a deeszkaláció szempontjából mindenképp egy kedvező dolog. Na most a másik kérdés viszont, hogy milyen kimenetele van ennek a tárgyalásnak. Én úgy gondolom, hogy itt van egy erőteljes amerikai külpolitikai nyomásgyakorlás, hogyha így a józanság irányából próbáljuk meg megközelíteni a témát, akkor talán arra lehet ebből következtetni, hogy inkább csak azért Donald Trumpnak szokása az, hogy először bedob valamilyen nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon határozott, nagyon-nagyon durva ötletet, és utána ahhoz képest már annak is örülnek a felek, hogyha az finomodik. És nyilván kérdés, hogy ez ebben az esetben mennyire működhet, de lehet, hogy egy kicsit inkább ilyesmiről van szó, hogy ezzel gyakorlatilag puhítja Brüsszelt meg Kijevet, arra nézve, hogy utána minél inkább olyan szerződést fogadjanak el, ami Amerika számára tetsző, ami a mostani washingtoni adminisztráció számára kedvező lehet, ami szolgálja Trumpnak az érdekeit, illetve azokat az érdekeket, amik szerinte megfelelőek. Nagyon komplex dolog ez. Ami most problémát jelent, hogy az amerikai adminisztráció ugye vitatja a jelenlegi kijevi kormánynak a legitimitását. Ez ugye abból fakad, hogy gyakorlatilag a háború miatt elmaradtak választások Ukrajnában.
Hát és ez mondjuk előfordult már egy párszor a történelemben, tehát háború alatt hát azért ritkán szoktak demokratikus választást tartani, mert nem ez a fő program.
Nem, illetve veszélyeket is hordoz magában. Nyilván egy háborús ország számára fontos a stabilitás. Nem véletlen, hogy erre vannak különböző intézmények, különböző jogrendek minden országban.
Hadi állapot van nálunk, az ugyanúgy nincsen akkor választás, idehaza se lenne.
Így van. Így van. Tehát alapvetően ez a legtöbb országban a világon ez egy speciális, különleges helyzetet eredményez ilyenkor, amikor ugye eleve olyan jogköröket kap az aktuális vezetés, ami normál esetben nem lenne indokolt. Olyan döntéseket hozhat általában az aktuális kormány, illetve kormányfő vagy államfő, hol milyen a berendezkedés, ami egyébként eltér a megszokottól, jóval komolyabb felhatalmazást szoktak kapni. De most nyilván éppen ez, hogyha most tartanak egy választást, tehát egy bizonytalan helyzetet eredményez, nem lehet tudni, hogy pontosan kinél lehet a központi hatalom beavatkozásra ad lehetőséget, külső manipulációra, nem egészséges dolog, tehát igazából valahol az érthető, hogy miért nem tartottak választásokat a háború alatt, viszont ez egy jó ürügy arra, hogy megkérdőjelezzék Kijevnek a legitimitását. Igazából egy most ez csak az én személyes privát véleményem, de én úgy gondolom, hogy normálisan egy választást legfeljebb akkor lehetne lebonyolítani, ha lenne egy tűzszüneti állapot, tehát amikor nincsenek, nem zajlanak aktívan harcok az országban, és egy tűzszüneti állapot mellett lenne realitása egy választásnak a megszervezésének. Tehát, hogyha most ebből az irányból indulunk ki, akkor annak talán lenne alapja, ha lenne egy idéglenes, nem békeszerződés, hanem tűzszüneti megállapodás, és azután tartanának egy választást, hogy legyen egy megválasztott, legitim kijevi vezetés, aki utána tárgyalhat, de ez is csak egy nehézkes és problémás dolog, és ez is csak egy privát vélemény. Nem mondott Donald Trump ilyet, hogy ő erre gondolna, de ez is egy fokkal reálisabb dolog lenne, mint hogy miközben mondjuk a Donetsz-medencében zajlanak a harcok és ágyúznak, közben a szavazó urnákhoz járulnak az ukránok, és ki tudja milyen politikai erők, ki tudja milyen módon tudnak kampányolni.
Egyébként tudod, mi hiányzik nekem az elmúlt napok nyilatkozataiból? Peking hozzászólása ehhez az egészhez.
Igen, azt lehet látni, hogy Kína erősen hallgat, mert Kína számára bizonyos értelemben az lenne a jó, az lenne a gazdasági érdeke Kínának, hogyha megszűnnének a harcok Ukrajnában. Az ukrajnai harcok ellehetetlenítik igazából számukra a szárazföldi Selyemút projektnek a folytatását, az összes európai beruházásukat valamilyen szinten megnehezíti. Kína számára igazából ideális lenne, hogyha megindulna mondjuk Ukrajna újjáépítése gazdasági szempontból, hiszen Kína nagyon komoly tőkét tudna megmozgatni. Persze nyilván rengetegen várakoznak Ukrajna újjáépítésére amerikai, európai cégek is, tehát itt egy komoly verseny lenne, de nyilván biztos vagyok benne, hogy Kína is szívesen kapna ott helyet az asztalnál, szeretne magának ért az asztalnál. Másik irányból viszont Kína érdekelt a konfliktus folytatásában, illetve abban, hogy Oroszország számára területileg is kedvezően záruljon, tehát Oroszország területhez jusson, hiszen a Kína számára egyfajta legitimitást adna az egy Kína elvnek, illetve a Tajvannal szembeni gyakorlatilag területi követelésének Kínának, hiszen tudjuk, hogy Kínának is van olyan ügye, amelyik egy folyamatos geopolitikai feszültséget okoz Tajvant. Kína egyáltalán nem ismeri el, és Tajvan, az, hogy Tajvan beolvassa a mostani Kínába, a mostani kínai népköztársaságba, arra igenis Kínának hosszú távú céljai vannak. És nyilván, hogyha Oroszország bármilyen területet legitimen megkapna egy esetleges béketárgyalás végén, az Kína számára is adna egy legitimációt. Kicsit ezért hallgat szerintem Kína, mert magának is egymással ellentétes érdekei vannak, és nem biztos, hogy bele akarná.
És bölcs annyira, hogy ezt ne hangoztassa leginkább, igen, ezt mondhatja.
Igen.
Köszönöm szépen, Dajkó Ferenc Dánielt, a növekedés.hu munkatársát hallották. Zenélünk fél 11-kor, rövid hírekkel zárul a legelém.